juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Adventi jótékonysági gyűjtésével az Autisták Országos Szövetsége elsősegély szolgáltatásának fejlesztését és működtetését támogatja a Fiatal Családosok Klubja, mondta el a szervezet alapítója. Király Nóra hozzátette, a felmérések szerint minden 54. gyermek autista, és az autizmus sok esetben, főleg kezdetben, úgymond láthatatlan. Kezdeményezésük célja a korai felismerés elősegítése és azon családok támogatása, amelyek szembesülnek a diagnózissal és azzal, hogy egy másfajta élet vár rájuk. Pályázat keretében mutathatják meg a szociális otthonokban és a gyermekvédelemben dolgozók, hogy milyen az adventi készülődés egy olyan intézményben, amely az ott élőknek az állandó otthonuk, közölte szombaton a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Zalaszabarban. Fülöp Attila, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, az Ágota Közösség és a Holnapocska Alapítvány által mintegy 600 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalnak szervezett Mikulás ünnepségén arról beszélt, hogy az adventi időszak különösen fontos azoknak a dolgozóknak, akik gyermek vagy idős otthonokban tevékenykednek, mert ők nem csak egy munkahelyre járnak be, ők az otthonukat alakítják ki. Akik ott laknak, azoknak ez nem egy átmeneti otthon, hanem egy állandó hely, amelyet egyébként nagyon helyesen csak ritkán láthat a nyilvánosság. Szeretnénk, ha a Kárpát-medence szerte olyan oktatási képzési lehetőségek várnák a magyar fiatalokat, amelyek mind a saját karrierjüket, mind a magyarság megmaradását, erősítését szolgálják. Mert hisszük, hogy a fiatalok sikere a nemzet sikere, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája külhoni programjának 10 éves évfordulója alkalmából szervezett workshop hétvége megnyitóján szólalt fel. Emlékeztetett rá, 2010 óta az egyik legfontosabb program a magyarság határokon átívelő összetartozásának hirdetése és erősítése. Ehhez a folyamathoz csatlakozott 10 éve a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája külhoni programja, amely kiemelkedő sikereket ért el és példaértékű munkát folytat. Az egyházi könnyűzene művelői nem csak szűkebb közösségüket szolgálják, ők a hit közvetítői is és a magyar megmaradást segítik. Hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Soltész Miklós a Szent Mise végén jelentette be, a magyar kormány idén 20 erdélyi, illetve Párciumi Egyházi Közösség vallásos könnyűzenei együttesének és 43 fiatal egyéni pályázónak nyújt támogatást, akik gitárt vagy más olyan eszközt kapnak, amellyel a közösségüket szolgálják. Köszönöm nekik, hogy így is felvállalják Krisztus követését, és adott esetben olyanoknak is segítséget adnak a hit irányában, akik adott esetben keresők, vagy adott esetben nem is hívők, fogalmazott az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 5238-an léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3595-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül az elkövetkezendő hetekben, több mint 1,3 milliárd forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagy Varga Zsófia a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A helyettes államtitkár ismertetése szerint még idén megkapják a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat azok a fiatalok, akik közelebb szeretnének lépni álmaik megvalósításához. Végül a hétfői időjárásról. Borult párás időben lesz részünk. A csapadéksáv gyengülve tovább mozdul észak felé. Délután elsősorban hazánk északkeleti, északi felén lehet időszakos csapadék. Zömmel eső, zápor eső. Az északi a szél főként a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén térségében élénk lesz. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Clarissa nővért. Itt vagyok vele ismét Széchenyben, és arra szeretném megkérni őt, hogy segítsen nekünk felkészülni méltó módon advent második, azaz a remény vasárnapjára.
Azt gondolom, hogy összességében karácsonyra készülünk, és úton vagyunk Betlehem felé, és ahogy minden vasárnap egyel több gyertyát meggyújtunk, úgy egyre közelebb kerülünk Jézushoz, a jászolhoz, Betlehemhez. De hogy hol is van ez a jászol? Hogy akkor lesz szép a karácsonyunk, hogyha ez a jászol nem csak Betlehemben van, nem csak egy-egy külső kiállításon van, hanem ezt a jászlat elsősorban a szívünkben építjük. Elsősorban a szívünkben kell, hogy helye legyen Jézusnak, mert hiába született meg Jézus Betlehemben karácsonykor, ha nem születik meg az én szívemben. És nagyon jól jelképezi ezt a helyet, hogy helyet készíteni Jézusnak. A mi jászlunk itt a rendházban egy kicsi fából faragott jászolunk van, egy rendes fakéreg, ami egy fadarab, és attól lesz hely benne, hogy valaki kivéste, kifaragta, és ezáltal helyet ad a kis Jézusnak. És nagyon szeretem, mint egy szimbóluma is az adventnek számomra ez a jászol, mert hogy kellett a fával valamit készíteni, kifaragni, hogy hely legyen benne, hogy oda be tudjuk fektetni a kis Jézust. Kell egy üresség, egy űr legyen benne. És ugyanígy vagyunk a szívünkkel is, hogy most, ahogy karácsony felé közeledünk, érdemes megnézni, hogy a szívem hol van, és milyen állapotban van. Mik vannak ott a szívemben? Jó és rossz dolgok, szépek és kevésbé szépek, és hogy mi az, amit ott lehet, hogy elrendezésre szorul, mi az, amit érdemes, hogy most már megszabaduljak tőle, és mi az, amit érdemes, hogy oda behelyezzek. Ezen az úton vagyunk, és igazából az advent mindaz, amiről szól, ezért fontos a csend, az imádság, mert a csendben tudok megállni és eljutni a szívemig, és akkor ott tudok találkozni az élő Istennel, aki esetleg az imában megmutat nekem dolgokat önmagáról, vagy önmagamról. És ez mennyire fontos, hogy ez történjen, hogy engedjem, hogy Jézus a szívemben is akár egy-egy vésést tegyen, hogy neki helye legyen. De ugye Jézus nagyon óvatosan érkezik, nem töri rám az ajtót, ő nem erőszakos, ugye ő óvatosan, finoman kopogtat, és azt a lépést, hogy kinyitom a szívem ajtaját, hát azt nekem kell megtenni, helyettem nem teszi meg senki. Tehát, hogy helyet adok Jézusnak a szívemben, ez már az első lépés, hogy kinyitom neki, és akkor megkérhetem, hogy hát gyere Jézus, együtt készítsük a helyet neked, vagy elhívhatom Máriát, hogy gyere Mária, segíts nekem helyet készíteni Jézusnak. Szemlélhetem Máriát, hogy ő hogyan készíti a helyet Jézusnak, hogyan történik az ő adventje. Valami elképesztően rendkívül paradox, nem a mi logikánk szerint történik az ő adventje. Az Isten logikája annyira más. Mi szeretjük, hogy a karácsonykor mindent elrendezzünk, kitakarítsunk, elvégezzük azokat, amiket így betervezünk, és akkor lehet azt gondoljuk, hogy attól lesz szép a karácsony, mindez megtörténik. És ha valami elmarad, akkor jaj, akkor már nem lesz igazi a karácsony. De hogyha megnézzük Máriának és Józsefnek a karácsonya, hát valahogy nagyon-nagyon nem ilyen. Igazi kaland. Mert hogy útra kelnek, de hogy aztán nem tudják, hogy mi vár rájuk. Megengedik ezt a kalandot, hogy Isten megajándékozza őket ezzel a kalanddal. Mi is, hogyha így elindulunk adventbe az Istennel, akkor adunk Istennek is teret, lehetőséget, hogy egy kalandra hív az Isten ezen az úton, és akkor hát nem tudjuk, hogy mi fog ránk várni, hogyha hagyjuk, hogy ő vezessen ebben az adventben. Annyit tudunk, hogy biztos, hogy az jó dolog, hogyha vele tartunk. És hát látjuk, hogy mennyire más módon történnek. Szóval nincs úgy külsőleg előkészítve minden, a szállás, körülmények, hát ezek abszolút nem ideálisak. Tehát, hogy az emberi körülmények nagyon minuszosak, és hogy Istennek nem föltétlenül ez számít. És hogy engem úgy megrendít ez az üresség, hogy nem kell minden oké legyen, minden rendben legyen, tökéletes legyen. Sokkal inkább az kell, hogy Isten beengedjen, befogadjam, és azokon a mindennapokon, amik történnek, észrevegyem, hogy ő érkezik, hogy ő jön hozzám, hogy ő jön felém. Szóval, ha megnézzük, hogy nem a betlehemi zsinagoga előjárójának jelent meg az angyal szólni, hogy figyelj, készíts szállást. Meg Isten nem így készítette elő. Szólt a pásztoroknak, hogy menjetek abba az istálóba. De hogy Betlehemből hányan tudták azt, hogy Jézus érkezik? Hogy milyen megdöbbentő, hogy nem tudták az emberek ott Betlehemben, hogy Mária kitordoz a szíve alatt. Szóval Isten nem trombitálta végig a várost az angyalokkal, hogy figyeljetek, sorba rend legyen, mert jön a megváltótok, hanem valami végtelen csendben, végtelen egyszerűségben jön, és rejtetten. És ahogy ez most is így van, a mi életünkben is, hogy Isten jön, nem csak Betlehemben jött 2000 évvel ezelőtt, Isten jön az én életemben is, de valahogy nagyon más módon, mint én gondolom. Szóval nem harsonálva, tronditálva jön, hanem más módon. És ezért nagyon fontos, hogy csendben legyek, hogy tudjak rá figyelni, ez a virrasszatok, hogy legyetek éberek, hogy mondja Jézus, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. De, hogy ez azért fontos, mert hogy akkor nem veszem észre az Isten jövetelét a mindennapjaimban, az életemben. Szóval, hogy ez a fajta magatartás fontos, Ennyit tudok én tenni, hogy a szívemet, az életemet úgy rendezem, hogy legyen tere Istennek benne, hogy tudjak lecsendesedni, megállni, vele lenni, és akkor megérkezni az ő jelenlétében. Akkor kapok egy ilyen belső látást, a dolgokat, az életemet előbb-utóbb tisztultabban látom, hogyha az Isten tekintetében, az Isten fényében látom. És akkor észre tudom venni az ő rejtett, finom, csendes jövetelét. Hát ezzel kapcsolatban van nekem egy nagyon kedves mesém, egy orosz népmese, Panovapó karácsonya. Mert ez a Panovapó egy öreg suszter, cipész, akinek meghalt a felesége, és nincs gyermeke, és egyedül van. És jön a szenteste, és hát úgy rátör a magány. Ez egyedül lét, kint hull a hó, és úgy valahogy úgy elfogja a szomorúság. És hát így bánatában ránéz a könyvespolcára, és egyszer csak egy könyvet meglát, leveszi, épp a Biblia, letörli a port róla, és kinyitja a könyvet, és a könyv éppen Jézus születéséhez nyílik ki, és elkezdi olvasni. Nagyon leköti őt, hogyan is született Jézus, hogyan nem fogadták be az emberek, hogyan történt ott Betlehemben a születés misztériuma, csodája. És ahogy ezt olvassa, egy nagy béke tölti el a szívét, elmúlik a szomorúság, és így aztán megnyugszik, és úgy elalszik, kiesik a könyv a kezéből, a szemüveg, és lehull az arcáról, és elalszik. És éjszaka olyan történik vele, ami még soha. Álmában egy hangot hall, és ez a hang azt mondja neki, hogy holnap eljövök hozzád. Reggel megébred Panovapó, és hát így azonnal eszébe jut ez az álom. Gondolkodik, hogy ez most álom volt, vagy valóság, ki volt itt? És úgy megbizonyosodik, hogy igen, ez az Úr hangja volt. Egy ilyen bizonyosság születik benne, mert még ilyet sose tapasztalt. És akkor hát nagy-nagy izgatottság tölti el, rendet rak a szobájába, azonnal letörli a port, teát főz, hogyha ha jön hozzá, akkor meg tudja kínálni. A polcon talál egy gyönyörű kis cipőt, amit még régen készített valakinek, kisbabának, de nem jött érte. Gondolja, jaj, de jó, ez jó lesz a kistednek. Elkészíti azt is, kiül az ablak elé, és várakozik, mert ma el fog jönni hozzá. És ahogy így még korán, reggel van, egyszer csak megjelenik az utcaseprő. És ott jön, és hát megáll Panovapó ajtaja előtt. Látja, hogy fázik, hogy didereg, hogy morcos, hogy ma is dolgozni kell karácsony szent ünnepén. Hát Panovapó gondolja magában, most minek jöttél ide, én most nagyobb vendéget várok, hagyjál békén, mert én most várom Jézust. Úgyhogy egy kicsit úgy dühös is lesz rá. De hát az utcaseprő csak nem megy el a háza elől. Úgyhogy egy idő után megunja, és mégiscsak behívja. Na, gyere be, látom már megfagytál. Kérsz egy jó meleg teát? Hogy ne kérnék? Jaj, hogy ne kérnék? Ma is utcát kell söpörjek, mondja az utcaseprő. Panovapó leülteti, adj neki egy jó meleg teát. És elmondja neki, hogy képzelj el az utcaseprőnek, hogy ő vár valakit, és hogy ez a valaki az Úr. Hát az utcaseprő megcsoválja a fejét, szépen föláll, és elmegy. Kicsit furcsának tűnik neki ma a Panovapó. Aztán éledezik a kis városka, jönnek, mennek az emberek, Panovapó újra kiül az ablakba, nézi, ahogy mennek a rokonokat meglátogatni, hideg van, hull a hó, és egyszer csak jön egy anyuka, egy kis babával, hát ilyen szedetvezett öltözékbe, rongyos, kisbabán nincs szipő, hideg van. Hát gondolja Panovapó, hát én Jézust várom, de hát megsajnálja azt a kisbabát, úgyhogy behívja az asszonykát a kisbabával. Jaj, asszonykám, melegítsek egy kis tejet, kérdezi kisbabának. Jaj, az nagyon jó lenne, elkéstük a vonatot, nem tudunk tovább menni, mondja az asszonyka. Hát Panovapó melegít gyorsan tejet a kisbabának, az ölébe veszi a kisbabát, megitatja, és az a kis csöpség rámosolyog Panovapóra, és ő meg visszamosolyog. És akkor eszébe jut a kis cipő, látja a kis mesztelen lábát. Jaj, hát ez biztos jó lesz a kisbabának. És akkor ráadja a kis cipellőt, és akkor pont jó rá a cipelő, az anyuka végtelen hálás, és elmeséli az anyukának, és elmeséli Panovap, hogy éjszaka valaki járt nála, egy hangot hallott, és azt mondta, hogy ma eljön. Hát az anyuka is elcsodálkozik, kicsit megcsóválja a fejét, és akkor ő is elmegy hálás szívvel, a meleg tejjel, tejával és a kis cipővel. Panovap újra kiül az ablakba, már kezd délután lenni, elkezd aggódni, hogy lehet, hogy elment, és nem figyelte, nem vette észre, és várja, estére már szomorú lesz, hogy de hát egész nap hát nem kopogtatott be, pedig ő annyira várta, hogy nem vette vajon észre. És este elkezd imádkozni. Uram, úgy vártalak, hol voltál egész nap? És akkor így, ahogy így imádkozik, megjelennek előtte azok az arcok, akiket akár csak így köszöntött, vagy akár behívott. Megjelenik az utcaseprő, megjelenik az anyuka a kisbabával, és akkor ez a hang újra megszólal, hogy én voltam az. Én látogattalak meg bennük. És Panovap így megérti, hogy az Isten így jött el hozzá, így látogatta meg őt, rejtetten. Hát ugye Jézus mondja, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt velem teszitek. Jézus ott van a másik emberben, ott van bennünk, Jézus azonosítja magát, különösen a kitaszítottal, a szegénnyel, a beteggel, az időssel, a magányossal. Csak észre kell vegyük, ő érkezik hozzánk, sokféle módon, sokféle ruhában, sokféle ember által. Ezen a héten vegyük észre az Úr érkezését, és teremtsünk helyet a szívünkbe az érkező Úrnak. Ez legyen a mi készületünk, ez legyen a mi utunk ezen a héten Betlehem felé. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindenki amen. Köszönjük szépen Clarissa nővérnek a gyönyörű mesét és a tanítást általa, és azért hozzá kell tennem, hogy ugye itt azért nem csak karácsonykor, hanem egész évben gondját viselitek az érkező Úrnak, hiszen itt a Betánia idősek otthonában gyanítom számtalan alapban megjelenik számotokra az Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, s várom míg az első helyen ott ülsz ma az asztalnál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunk tartalmából röviden. Isten másokat is szeretne megérinteni rajtunk keresztül, ezért Meleg Attila református lelkipásztor azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes Isten élményünket is tegyük ajándékként a fa alá.
Van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Adventi beszélgetésünk után kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. A Miskolc szirmai görögkatolikus gyülekezetbe látogatunk, ahol kicsik és nagyok együtt sütötték és díszítették a süteményeket.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
Ez tehát mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Advent van, a reményteljes várakozás időszaka. A készülődés forgatagában érdemes időt szenni az elcsendesedésre, hogy észrevegyük és megéljük az ünnep valódi lényegét. Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református egyházközség vezető lelkipásztora a vendégünk, aki szerint fontos, hogy ilyenkor többet beszéljünk a családban a hitünkről, sőt azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. A riporter Fekete Zsuzsa.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta. Onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő. De mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez. A proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az igehirdetéseimet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az igehallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot?
Valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár prófétákhoz, Sámuelhez is, még sorolhatnám magához az Úr Jézus Krisztushoz. Az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is megtaláljuk, 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közölni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud ráhangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el majd karácsonyi Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinknél sokkal másabb, mint nálunk, és nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal, közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életembe megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust, visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Meleg Attilával, a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az adventről. Főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje? Ott van-e a történet? Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt is. És akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük. A találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék, és szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa mindemellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztaná a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. Templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek, és mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyámnak, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedbe. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívembe. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként, amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem, és Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagy tiszteletű úr, hogy még a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtomra adta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgált ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben, vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt, arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütit?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor. Mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállt a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, vagy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden?
Minden. Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvassuk a bibliolvasók alól szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övéit. És valamikor felingerli a nép, valamikor örül az Úr nekik, valamikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. Azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pulzál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk, hogy Isten járjon közöttünk és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. Pedig igazából véve akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval az üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Fekete Zsuzsa beszélgetett az adventről.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Karácsony környékén sok családban sütnek mézes kalácsot. Miskolc Szirmen a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a süteményeket. Hallani fogják, hogy összetartó közösségről van szó. De az is kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallják.
Elmondod nekem, hogy te most mit csinálsz?
Formázom.
És mit formázol? Mi lesz az? Mi lesz belőle?
Mézes kalács.
Mézes kalács, és milyen formát csinálsz? Látok itt fenyőfát, karácsonyfát.
Fenyőfa,
hold,
pillangó, szívecske.
És utána mit kell vele csinálni, amikor kiformáztad?
Feldíszíteni.
Igen, és azt is megcsinálod majd?
Igen.
Mit fogsz rárakni? De vannak itt, úgy látom, gyöngyök is.
Hát gyöngyöket, meg szívecskéket.
Kriszta asszony, mondja már meg nekünk, mesélje már el a jó, a finom mézes kalácsnak a receptjét.
Fél kiló liszt, 25 deka méz, 12 deka ráma, teáskanál szódabikarbónak, 2 teáskanál fahéj, 2 teáskanál őrölt szegfűszeg, összegyúrjuk egy éjszakát, a hűtőbe áll.
Jó, ennek állni is kell?
Igen, sokkal finomabb, ha áll egy éjszakát. Ha 2, az se baj. Úgyhogy, és utána jó lisztezett deszkán elnyújtjuk, formázzuk. Tojássárgájával megkenjük, magokkal díszítjük.
Tehát formázás után kenjük meg akkor?
Igen, utána nagy türelemmel kidíszítjük cukormázzal.
Amit most itt csinálnak a fiatalok.
Igen, de hát ahogy látjuk, nagy örömmel készítik.
Minden éven ugyanez a recept, vagy próbálnak változtatni, újítani valamit?
Minden éven, bevált az első éven, amíg nem lesz rossz, addig nem változtatunk rajta. Úgyhogy, de örömmel csinálják, együtt vannak, szeretik egymást. Úgyhogy még az is, aki soha nem nyúl szúróformához, az is hozzányúl.
És mi lesz a sorsa? Elfogyasztják, vagy karácsonyfára kerül?
Elfogyasztjuk. Mindenki visz belőle haza. Megosztjuk a munkát minden szempontból, a díszítésből, a tésztagyúrásból. Sok anyuka vállal. Volt, aki már előre kisütötte, hogy gyorsabb legyen.
Már nagyon várták, már novemberbe kérdezték, hogy mikor lesz.
Igen, szeretik a gyerekek, örülünk neki. Meg hát ilyenkor az egész altemplomban kering a mézes kalácsillat, úgyhogy harapni lehet a levegőt.
Karácsony előtt ennél nincs is jobb.
Nincs.
Stefán Zoltán, Miskolc szirmai görögkatolikus parókus is örömmel veszi ezt a kezdeményezést, azt, hogy a hívek és a gyerekek együtt töltik a karácsony előtti esték egyikét.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet. Amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
És mi lesz ennek az elkészített mézes kalácsnak a sorsa?
Igazság szerint ez a mindenki a saját céljaira készít, vagy megesszük, vagy hazaviszik, tehát nincsen különösebb cél ilyen értelemben.
Közös karácsonyfa?
A karácsonyfa nem szoktunk tenni, mert hál' Istennek rengeteg karácsonyfa díszünk van, ami a templomban fel lesz állítva arra a fára, úgyhogy hál' Istennek már mézes kalácsot nem kell meg, hogy ilyen apró dolgot felrakni egy nagyon nagy fára azért az elég hosszadalmas és fárasztó folyamat.
Ilyenkor ez hogy alakul ki? Sokat kellett hirdetni, hogy jöjjenek, vagy már a hívek azért tudják és jönnek maguktól? Ugye említette, hogy sok év alatt ez kialakul?
Hát igen, mivel ez már a nem is tudom, hanyadik alkalom, tehát most már várják is ezt, tehát többen kérdezték már novemberben is, hogy akkor lesz most is ugye mézes kalácsütés. Szeretik ezt az alkalmat, talán azért is, mert együtt vagyunk, meg azért is, hogy itt ugye mindenki elhozza a saját formáit, tehát ugye olyan formákat is ki tudnak önteni, amit mondjuk otthon nem lehetséges, hiszen ugye itt olyan nagy a választék, hogy ennyi egy-egy háztartásban nem található meg. Anyukák azok a gyerekeiket egy picit pesztrálják és segítik abban, hogy minél szebb alkotások születhessenek.
Hány éve épült meg ez a templom?
2011 őszén novemberében szenteltük fel.
Ki tudott alakulni egy olyan gyülekezeti közösség, ami már ezt megérdemli és kivívja magának, hogy akár ilyenkor Kalácsony előestéjén összegyűjjenek?
Hosszú évek munkája, mondhatnám azt már az elődeim munkája is, hiszen a templom építés megkezdését is már maga egy 8-10 éves folyamat előzte meg, tehát a közösség az alatt mindig szépen szerveződött, szépen gyarapodott. Természetesen, amikor már van hol összejönni, amikor már van egy ilyen lehetőségünk, hogy a templom altemplomába, amit közösségi térnek használunk, össze tudunk jönni, akkor miután megvan a hely, akkor megvan a megfelelő alkalom, és akkor örömmel tudunk együtt lenni.
Na most Zoltán atya, milyen üzenetet fog megfogalmazni a híveknek?
Karácsony az, én úgy gondolom, hogy mindenkit egy kicsit megváltoztat, egy kicsit elgondolkodtat, és egy kicsit megállásra kényszerít. Én az ünnepeket azért szeretem, és a mai kor emberének én úgy gondolom nagyon nagy szüksége van az ünnepekre, hogy egy kicsit megálljon. Ugye ez a közhelyként mondhatom, hogy rohanó világban élünk, mindenki rohan, de hát nem csak azért, mert gyorsan megyünk az utcán, meg idézőjelben gyorsan éljük az életünket, hanem azért, mert az emberi kapcsolatainkat is futólag alakítjuk ki, és sokszor nem fordítunk elég időt rá. Hát az ünnepek azok nagyon jó lehetőségek arra, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit az emberi kapcsolatainkat rendbe rakjuk, egy kicsit időt szánjunk mondjuk a családunkra, a közösségeinkre, és hát ugye a karácsony nem utolsó sorban a idő az Istenre, hogy egy kicsit megpihenjünk a templomba, hogy egy kicsit megálljunk, és legalább ilyenkor elgondolkodjunk arról, hogy hol is van az Isten, hol is vagyok én, mi dolgom a világon, mi a célom ebben az életben, és tulajdonképpen én a karácsonynak mindig ezt a gondolatát emelem ki, amit Izaiás próféta fogalmazott meg, és amit mi nagyon szépen éneklünk karácsony estén: velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A mai embernek a legnagyobb szüksége arra van, véleményem szerint, hogy megértse azt, hogy az Isten vele van. Megértse azt, hogy az Isten igenis szereti az embert, igenis fontos neki az ember, és ha bármilyen életállapotba kerül valaki, ezt valahogy felfogja, valahogy a szívében rögzíti, hogy az Isten szeret, bármennyire is kitaszított legyen, vagy nyomorult, vagy éppen nehézségei legyenek, gondjai, bajai, akkor legalább tudja, hogy valakinek fontos, és ez talán új reménnyel töltheti el, új erőt adhat neki.
És mit tud azoknak üzenni, akik, mint mondta ön is, hogy ilyenkor azért megállnak, akik ilyenkor mennek be az egész év alatt egyszer mondjuk a templomba?
Én mindig örülök neki. Tehát mindig örülök neki, mert én azt gondolom, hogy aki csak egyszer jön el, vagy kétszer jön el egy esztendő folyamán, annak is adni kell valamit, az is szeretne valamit kapni. Persze nem effektíve ajándékra gondolok, mint tárgyi ajándékra, de a lelke valamit keres, a lelke valamit szomjaz, és ha eljön a templomba, én mindig arra törekszem, hogy valamit haza tudjon vinni. Valami lelki töbletet, valami lelki pluszt. Lehet, hogy nem fog ő jönni csak jó néhány hónap múlva, vagy akár jövő karácsonykor, de biztos, hogy ha visszajön, akkor azért jön vissza, mert jó emléke van, mert valami erősödött, valami történt benne.
Miskolc Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a karácsonyi süteményeket. Hallhatták, milyen összetartó közösségről van szó, de az is kiderült, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Ha szeretnék újra meghallgatni adásunkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Itt a hangtár menüpontra kell kattintani, és dátum alapján visszakereshetik mai műsorunkat. Felhívom figyelmüket, hogy telefonos applikáción keresztül is hallgathatnak bennünket, ingyenesen, bármikor letölthetik az alkalmazást okos készülékeikre. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!